Sebastian becsöngetett a Försterei utca 17. harmadik emeletén, Egerlandéknál. Egy asszony nyitott ajtót, és mogorván nézett rá. Egy osztályba járok a néni fiával, mondta Sebastian. Beszélhetnék vele? Olyan ez a ház ma, mint egy mékas, dohogott az asszony. Mi van ma veletek? Egyik a pincekulcsot kéri, hogy a Ródliát beállíthassa, a másiknak szüksége van egy ruhaszárító kötélre. A többiek meg bejönnek a lakásba, és bemocskolják a szőnyegeket. Sebastian tisztára törülte a cipőjét a lábtörlőn. Egyedül van a fia, Egerland néni? Kérdezte. Az asszony kelletlenül bólintott és beengedte. Ott a szobája, mutatott a folyosó végén levő ajtóra. Jaj, mielőtt elfelejtem, mondta a fiú. Visszahozták a pince kulcsot? Talán te is be akarsz tenni egy szánkót? Morgott az asszony. A gyerek a fejét rázta. Nem okvetlenül kell, kedves Egerland néni. Szólt, és kopogtatás nélkül belépett az ellenséges vezér szobájába. Egerland a reáliskolás meglepetten ugrott fel a helyéről. Mit jelentsen ez? Kiáltott. Egy gimnazista? Én bizonyos mértékben lovasfutár vagyok, jegyezte meg Sebastian. Parlamenterként jöttem, és kérem szíveskedjék ezt tekintetbe venni. Egerland a homlokát ráncolta. Akkor legalább egy fehér kendőt köss a karodra, máskülönben rosszul jársz, ha az embereim elcsípnek. Sebastian egy zsebkendőt vett elő. Hát fehérnek nem nagyon fehér már, mondta mosolyogva, és bal keze meg fogai segítségével rákötötte jobb karjára. És mit akarsz? Kérdezte Egerland. Kérjük Rajckam gimnazista és a dolgozott füzetek kiadását. Mit ajánltok ezért? Semmit, felelte hűvösen Sebastian. A mieink útban vannak, és ha önként ki nem adjátok a foglyot, ki fogják szabadítani. Egerland nevetett. Először tudnotok kellene, hol van. Aztán ki kellene szabadítanatok. Ez pedig, fiacskám, sok időbe kerül. Mindenemű bizalmaskodást kikérek magamnak, felelte Sebastian szigorúan. Nem vagyok a fiacskád, érted? Azon kívül vagyok bátor rámutatni arra, hogy Rudik Rajckammal a világon semmit sem tudtok kezdeni. Talán bizony napokig eldugva akarjátok tartani? Az nagyon kellemetlenné válhatnék a számotokra. De térjünk a tárgyra. Mik a feltételeitek? Egyetlen feltételt szabunk, mondta Egerland. Azonnal írtok nekünk egy levelet, amelyben bocsánatot kértek, hogy eltéptétek a zászlónkat, és kéritek, hogy a foglyot és a füzeteket adjuk vissza. Máskülönben? Máskülönben elégetjük a dolgozott füzeteket, Krajckam pedig fogva marad. Már most elárulhatom neked, ha meg nem írjátok azt a levelet, a fiú nálunk fog megöregedni. Azon kívül pofonokat kap. 10 percenként 6 darabot. A feltételek természetesen elfogadhatatlanok, mondta Sebastian. Utoljára szólítalak fel, hogy Krajckamot és a füzeteket minden feltétel nélkül szolgáltassátok ki. Eszünk ágában sincs, felelte Egerland határozottan. Akkor feladatomat itt elvégeztem, jelentette ki Sebastian. Mintegy 10 perc múlva nekilátunk a fogoly kiszabadításának. Egerland egy fekete kendőt vett fel az asztalról, kilógatta az ablakon, és kiordította az udvarra. Ahoj! Aztán becsukta az ablakot, és gúnyosan mondta. Parancsoljatok, kerítsétek elő! Ellenségesen meghajoltak egymás felé, és Sebastian sietve elhagyta a lakást. Amikor visszatért az embereihez, éppen beérkeztek a harmadikosok a hordócska vezetése alatt. Mintegy 20 fiú állt a Forwerk utcában, a lábuk fázott, és feszülten várták a parlamentert. Azt akarják, hogy írjunk egy bocsánatkérő levelet az elszakított zászló miatt, számolt be Sebastian, és azon kívül kérjük írásban a fogoly és a füzetek kiadatását.
Ezen még a tyúkok is röhögnének, kiáltott Matthias.
Rajta, gyerekek, gulyássá aprítjuk őket!
Ugyan hol mászkál az a Martin? Kérdezte Uri aggodalmasan. És tulajdonképpen hol van Krajckam? Kérdezte Johnny Trotz.
Azt hiszem, Egerlandék pincéjébe zárták és megkötözték, mondta Sebastian. Egerlandéknál az öreg hölgy valami ilyen félét mesélt. Elkérték a pincekulcsot, meg egy ruhaszárító kötelet.
Hát akkor kezdjük a murit, kiáltott Hordócska. A többiek is már türelmetlenül vártak erre.
Ekkor ért oda rohanvást Martin. Rajta már gyülekeznek az udvaron. Sebastian jelentést tett az osztályelsőnek. Te meg hol voltál egész idő alatt? Kérdezte Uli. Martin a Forwerk utca sarokházára mutatott. Onnan belátni Egerlandék udvarára.
Kiakasztott egy fekete kendőt, és ahogy ordított, és erre most az egész banda odagyűlik a környező házakból. Körülnézett, és számolt. Elegen vagyunk, mondta megnyugodva. Azt is tudott talán, hova dugták Krajckammot? Kérdezte féltékenyen Sebastian. Igen, Egerlandék pincéjébe. Egy néhány reálos őrzi. Azonnal rajtuk kell ütnünk. Máskülönben egyre többen gyűlnek össze oda át. Meg kell ostromolnunk az udvart, és megszállni a pincét. A csapat egyik fele Johnny vezénylete alatt az utca felől nyomul a házba. A másik fele velem a sarokház felől, s a falon átmászva oldalba támadja őket. De csak néhány perccel később. Egy pillanatra szólalt meg valaki mögöttük. Ilyetten fordultak hátra. A nem dohányzó állt ott, mosolyogva. Jó napot! Kiáltottak mind, és visszamosolyogtak rá. Az persze nem megy, amit ti itt terveztek, jelentette ki. Egerlandnál már 30 fiú van együtt. Éppen megnéztem őket. Azon kívül ez a csata olyan lármával jár, hogy a riadó készültség valószínűleg ki fog vonulni. És akkor mind a két iskolában megtudják, mondta Uli borzongva, és akkor botrány lesz, éppen karácsony előtt. Matthias szigorúan ránézett. Hát, igaz is, mondta Uli megszeppenten. Nem azért, mintha magamat félteném. Mit tanácsol e szerint? Kérdezte Martin. Látjátok azt a telket odaállt? Felhívjátok a reáliskolásokat, hogy ott álljanak ki veletek, és ott párbajt vívtok. Minek verjétek össze egymást valamennyien? Ők is, ti is egy-egy fiút állítotok ki. Elég, ha ketten csépelik el egymást. Ha a ti emberetek győz, akkor feltétel nélkül ki kell adniok a foglyot. És ha a reálos győz? Kérdezte gúnyosan Sebastian. Az ördögbe is, mondta Matthias. Hirtelen megőrültél? Csak még hamar megeszem egy zsemlét. Belenyúlt a zacskójába, és rágni kezdett. A reálosok vaverkát állítják ki. Azt meg félkézzel is elintézem. Helyes, kiáltott Martin. Próbáljuk meg így. Sebastian, indulj és hozd őket a telegre. Mi meg már át is megyünk. Csináljatok a biztonság kedvéért egy halom hólabdát, kiáltotta Sebastian. Ha valami baj találna lenni. Aztán rohanva megkerülte a sarkot. A telek egyik oldalán a gimnazisták álltak, a másikon a reáliskolások. Dühös tekintettel méregették egymást. A tér közepén folyt le a két vezér szabályszerű találkozása. Sebastian, a közvetítő kísérte Egerlandot. Ellenfeleink egyetértenek ajánlatunkkal, mondta Martinnak. A párharc tehát megtörténik. Ők Heinrich Waverkával képviseltetik magukat. Részünkről Matthias Zeldman fog kiállni, jelentette ki Martin. A viadalt ajánlata szerint az döntse el, ha kettejük közül egyik elhagyja a porondot, vagy harcképtelenné válik. Egerland Waverkára a magas, tagba szakadt fiúra nézett. Waverka sötéten bólintott, s Egerland megszólalt. Elfogadjuk a feltételeket. Ha a mi emberünk győz, szögezte le Sebastian, feltétel nélkül kiszolgáltatjátok nekünk a foglyot és a füzeteket. Ha Waverka győz, megtarthatjátok. És akkor megírjátok a bocsánatkérő levelet? Kérdezte gúnyosan Egerland. Akkor minden esetre új tárgyalásra kerül sor, mondta Martin. Legrosszabb esetben még a levelet is megírjuk. Egyelőre azonban megtartjuk a párbajt. Felhívom a vezéreket, hogy térjenek vissza embereikhez, kiáltott Sebastian. A két ellenséges csapat közti tér most kiürült. Balról a reáliskolások sorából Waverka vált ki, jobbról Matthias közeledett. Ahoj! Kiáltották a reáliskolások. Gyerünk! Ordították a gimnazisták. S most a két harcos szemben állva méregette egymást. Csend lett. A viadal megindítására vártak. Úgy látszott, egyikük sem akarja megkezdeni. Ekkor Waverka villámgyorsan lehajolt, és elrántotta ellenfele lábát. Matthias teljes hosszában hanyat vágódott a hóba. A másik rávetette magát, és csépelni kezdte. A reáliskolások nyerítettek lelkesedésükben. A gimnazisták megrémültek, és Uli, akinek vacogott a foga a hidegtől és az izgalomtól, halkan egyre azt motyogta magában. Matthias, kérlek, óvatos légy! Matthias, nagyon óvatos légy! Édes Matthias, vigyázz! Matthiasnak egyszerre csak sikerült megragadni a Waverka jobb karját, s azt lassan és kérlelhetetlenül csavarni kezdte. Waverka szitkozódott, mint egy kocsis. Ez azonban semmit sem segített. Engednie kellett, és oldalára gurult. Matthias most megragadta Waverka fejét, s ellenfele arcát mélyen a hóba nyomta. A reáliskolás rugdalódzott, nem kapott levegőt. Matthias meglepetésszerűen elengedte, három lépést hátraugrott, és várta az újabb támadást. Bal szeme bedagadt. Vaverka nyögve felállt, kiköpött egy fél kiló havat, és dühösen nekirontott Matthiasnak. A fiú azonban lebukott előtte, és a reálos nagy ívben átrepült rajta. Megint bele a hóba. A gimnazisták nevettek, és a kezüket dörzsölték. Matthias hátrafordult barátai felé, és oda kiáltott. Még csak most fogok igazán hozzákezdeni. Vaverka felállt, ökölbe szorította a kezét, és várt. Matthias közeledett, nekilendült, és ütött. A másik visszavágott. Matthias újra ütött. Így verekedtek egy darabig anélkül, hogy bármelyikük is lényeges előnyre tett volna szert. Matthias ekkor lehajolt. Vaverka leeresztette ökleit, hogy testét védje. Matthias azonban felegyenesedett, ütött, és egyenest, fedetlenül hagyott állán találta a reáliskolást. Vaverka megtántorodott, mint a részeg. Megfordult maga körül, és nem bírta többé felemelni a karját. Tehetetlen volt. Rajta, Matthias! Kiáltott oda Sebastian. Készítsd ki! Nem! Kiáltotta Matthias. Csak szedje össze magát még egyszer! Vaverka nehézkesen lehajolt, és egy marék havat tömött a nyakába. Ez kicsit magához térítette. Megint felemelte az öklét, és nekiment Matthiasnak. Az félreugrott, Vaverka pedig elzuggott mellette. Ahoj! Ordították a reálosok. Vaverka megállt, megfordult, mint egy bika az arénában, és morgott. Gyere csak te, tetves! Pillanat, mondta Matthias. Közelebb ment, és ellenfele orra alá dugta öklét. Vaverka teljes düvel ütött, így megint fedetlen maradt az arca, s nyomban olyat kapott a fületövére, hogy a földre huppant. Újra felállt. Matthias felé tántorgott, aki néhány csattanós pofonnal fogadta. Erre már nem is volt szükség. A fiú teljesen kikészült. Matthias vállon ragadta a tehetetlen fiút, megfordította és belerúgott. Mint egy felhúzott járóbábú botladozott ki Vaverka a szorítóból, egyenest a reáliskolások megnémult csoportja közé. Ha el nem kapják, még tovább tántorgott volna. Matthiast lelkesedéssel fogadták, mindannyian kezet szorítottak vele. Ulinak ragyogott az arca. Úgy izgultam miattad, mondta. Nagyon fáj a szemed? Egy csipetet sem, mormolta meghatottan a győztes. Eltetted az utolsó zsemlémet? A kisfiú odaadta a zacskót, és Matthias megint rágni kezdett. Most szabadítsuk ki gyorsan Krajckammot, kiáltott Hordócska. Hanem másképp történt. Egerland megjelent, zavart arcot vágott, és így szólt. Borzasztóan sajnálom. Az embereim nem akarják a foglyot kiszolgáltatni. De hát ez lehetetlen, mondta Martin, hiszen előzőleg pontosan megbeszéltük. Nem szeghetitek meg egyszerűen a szavatokat. Teljesen osztom a nézetedet, válaszolta leverten Egerland, de megtagadják az engedelmességet. Nem tehetek ellene semmit. Martinnak megint fejébe szállt a vér. Hihetetlen! Kiáltotta magán kívül. Hát nincs azokban a fickókban egy szemernyi tisztesség sem. Az ördögbe is, ha ezt tudtam volna, mondta Matthias rágás közben. Fasírtot csináltam volna Vaverkából. Uli, hány essel írják a fasírtot? Egyel, felelte Uli. Három essel kellett volna írni, olyan fasírtot csináltam volna belőle, mondta Matthias. Nekem szörnyen kínos az eset, mentegetőzött Egerland. Én ugyan osztom a véleményeteket, mégis az én embereimmel kell tartanom, nem igaz? Természetesen, mondta Sebastian. Sajnálatos dolog, tipikus példája vagy a kötelesség konfliktusának. Már többször előfordult ilyesmi. A nem dohányzó lassan közeledett a téren keresztül. Elismerően bólintott Matthias felé, és érdeklődött, hogy mi történik. Sebastian közölte a tényállást. Menj, dörgős mennykő, mondta a nem dohányzó. Ilyen csirkefogók vannak a mai fiatalok között. Sajnálom, Martin, hogy én ajánlottam nektek a párbajt. Ilyesmi természetesen csak tisztességes emberek között lehetséges. Tökéletesen igaza van, uram, szólt Egerland. Az egyetlen, amit tehetek, hogy túszként rendelkezésére állok a gimnazistáknak. Martin Thaler, a foglyotok vagyok. Bravo, fiam, mondta a nem dohányzó. Csak hogy ennek persze egy szemernyi értelme sincs. Még hány fiút akartok ma bezárni? Jól van, mondta Martin. Az arca komoly volt és sápadt. Te derék fickó vagy, eredj vissza a tieidhez, és közöld velük, hogy 2 perc múlva támadunk. Ez egyébként az utolsó küzdelem lesz köztünk. Szószegőkkel nem harcolunk többé, csak megvetjük őket. Egerland némán meghajolt, és elfutott. Martin gyorsan maga köré gyűjtötte a fiúkat, és halkan ezt mondta. Jól figyeljetek! 2 perc múlva összkomfortos hóllabda csatát indítok. Sebastian veszi át a vezetést, mert Matthias, Johnny Trotz és én kis kirándulásra készülünk. Jaj nektek, ha megnyeritek a csatát, mielőtt visszaérkezünk. Nektek az a dolgotok, hogy itt tartsátok a reálosokat. Sőt, még egy kicsit hátrálhattok is. Hadd üldözzenek benneteket. Nekem ez túl magas, vélte a hordócska. Lehajolt és hólabdákat kezdett gyúrni. Kiváló terv, mondta elismerően Sebastian. Bízzál bennem nyugodtan. Majd mi itt eljátszogatunk velük. Uli, aki legszívesebben Matthiasszal lett volna együtt, Martinhoz lépett. Nem jöhetnék veletek? Nem, válaszolta Martin. De Uli, kiáltotta Sebastian, neked itt kell maradnod, hogy segíts visszavonulni. Ahhoz nagyszerűen értesz. Ulinak könny szökött a szemébe. Matthias felemelte a kezét, mintha agyon akarná csapni Sebastiant. Majd máskor, morgott aztán. Most nem akarok magánember lenni.